Jó estét kívánok minden kedves tagnak! Köves Lomo vagyok, aki még nem ismerne. És a mai este a fogamzásgátlás és az abortusz volt kívva, mint kérdezve a rabbit indító témája. De úgy tudom, hogy ilyenkor mindenről lehet kérdezni, de természetesen az indító témával szoktuk kezdeni. Mivel a jövő héten szerdán, pont egy hét múlva kezdődik a Pészak ünnepe, ezért egy kicsit beszélni fogunk a Pészakról is, illetve van még egy nagyon fontos téma, egy történelmi esemény lesz jövő héten szerdán. Utoljára 1981-ben volt a nap szentelés eseménye, amiről lehet, hogy már hallottatok és olvastatok, ezt is egy kicsit meg fogjuk beszélni, ez pontosan hogy működik és miért van. Tehát három témánk van mai napra, úgyhogy egyből neki is vágunk a mai dolgoknak. Esetleg egy zsebkendője van-e valakinek, nem? Zséti, ez a szép estének jövő szerdán. Ennyi elég volt az állásból. Köszönöm szépen. Szóval... Fogamzásgátlás témája, ugye... Ezeken a kérdezd a rabbi órákon gyakran fölmerülnek olyan témák, amik eléggé új keletű kérdések. Mondjuk az űrutazás, vagy a nem tudom eddig mi volt még, de ugye, vagy, ugye sok olyan kérdés van, ami új keletű kérdés, a modern világgal együtt jelent meg, és a rabbiknak az a feladata, hogy megpróbálják a régi törvények, a régi szabályok alapján kitalálni, hogy a modern világ kérdéseire hogyan lehet választ adni. Ezekre mindig ügyesen megtaláljuk a megfelelő pontot, el tudjuk vonatkoztatni a konkrét modern kérdéstől a valódi kérdést, és így meg tudjuk rá találni a választ. A fogamzásgátlás és az abortusz kérdése, ez egy olyan dolog, ami igazából nem nagyon új keletű, hiszen a fogamzásgátlás különböző formáit már több ezer éve ismerték, valószínűleg azóta ismerik, hogy létezik fogamzás. Ugye elég hamar rájöttek, hogy ez mitől van, és arra is elég hamar rájöttek, hogy hogy lehet ezt bizonyos módszerekkel megakadályozni. És így természetesen a Tórának ezzel kapcsolatban van mondani valója, konkrét mondani valója is. Ugye menjünk sorban, és egy kicsit nézzük meg, hogy mit az egész, mit kell megvizsgálnunk, mi az az a kulcskérdés, amit ezt a dolgot befolyásolja. Ugye... Az egyik legfontosabb dolog az életben az maga a házasság, a házasélet, a férfi és a nő kapcsolata és az abból születendő gyermekek. Ahogy ezt a Biblia, a Tóra konkrétan le is írja, hogy Ádám egyedül teremtetett, de nem tetszett neki az, hogy ő egyedül van, és panaszkodott Istennek, és Isten ezért megteremtette Évát is. Ugye erről sokat beszéltünk már, hogy a konkrétan a bibliai szöveget olvasva, úgy tűnik, hogy Ádám eredetileg nem férfi volt, hanem férfi és nő volt egyszerre, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy biológiailag is az volt, de mindesen lelkében egy volt. De Ádámnak ez nem tetszett, és Isten megteremtette a férfit és a nőt, elválasztotta Ádámot ketté, a férfivé és nővé, és a Tóra leírja, hogy ez Ádámot megnyugtatta, és azóta, köszönöm szépen, és azóta minden férfi keresi a másik felét, és a nő is keresi a másik felét. És, ami még nagyon fontos, hogy miután megteremtette Ádámot és Évát Isten, mit mondott nekik, mi volt az első parancsolat, amit az ember kapott, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Tehát ez egyértelmű, hogy ez egy nagyon fontos dolog az életben. Ugye ennek nagyon sok misztikus magyarázatot is adunk, vagy jelentőséget. Aki a Tánya órán részt vesz már egy ideje, az tudja, hogy egyszer hosszan beszéltünk arról, hogy a kabala magyarázata szerint az, hogy minden emberben nagyon erős a szexuális vágy, az valójában azért van, mert az a nemi egyesülés, ami a házastársi kapcsolat folytán létrejön, az emlékezteti az ember lelkét arra az állapotra, ami a teremtés idején történt, amikor egy volt a férfi és a nő. És ez a spirituális élmény az, ami megismétlődik, és amire a bennünk lévő isteni lélek vágyakozik. Tehát sokféle magyarázatot lehet erre adni, de az egyértelműen kitűnik, hogy ez egy nagyon fontos része az életünknek. És az is kiderül, hogy a házas élet az bizony gyermeknemzés céljából van, de nem csak gyermeknemzés céljából van, és ez egy fontos, lényeges dolog. Ha most tovább megyünk a bibliai történetekben, a Tórában látunk egy konkrét esetet arra, amikor kiderül, hogy ha valaki úgy él házas életet, hogy konkrétan megpróbálja megakadályozni, hogy gyermekei szülessenek ebből a házas életből, azt Istennek nem tetsző dolog. De talán valaki emlékszik, hogy melyik történet ez. Onnan története. Ugye Jehudának, Jákob fiának, egyik fiának volt három fia, és ebből az első kettő Ér és Onnan elkövették azt a bűnt, hogy Tamár, aki ugye először én, majd aztán Onnan elkövette azt a bűnt, hogy Tamár, aki a feleségük volt, ugye miután meghalt Ér, utána Onnan vett el, nem akarták, hogy teherbe essen, mert ő nagyon szép volt, és féltek tőle, hogy el fog csúfulni, hogyha teherbe esik, és ezért mindig az utolsó percben elfordultak tőle, tehát, és így masztrubáltak, és innen van különben az onanizálás tilalma, amit a Tóra nem mond ki konkrétan, hogy tilos, de leírja, hogy ezek az emberek ezt csinálták, és aztán meghaltak. Tehát láthatóan ez nem egy jó dolog. Tehát itt van egy konkrét példája a fogamzásgátlásnak. Menjünk még tovább. Egy nagyon érdekes dolog, ami már nem a fogamzásgátlásról szól, hanem az abortuszról, az elvetélésről. Ugye régen az a típusú abortusz, hogy valaki tudatosan megpróbálja elvetélni a gyerekét, létezett, de egy kicsi veszélyes formái voltak. Tehát az anyára nézve, hogyha megpróbálta valahogy kierőltetni a gyereket, akkor ez azért sokszor az ő életét is veszélyeztette. De a Tóra azt írja, hogy mi van akkor, hogyha két ember vitatkozik és verekszik, és az egyik megüti a másikat, úgyhogy meghal, akkor természetesen neki is halálbüntetés jár, mert gyilkosságért halálbüntetés jár. Mi van akkor, hogyha mellett áll az illető felesége, és a férfit akarja megütni, de a feleséget üti meg véletlenül, akkor ugyancsak, és a feleség belehal az ütésbe, akkor ugyancsak halálbüntetés jár neki. Habár itt a kommentárok már vitáznak azon, hogy ez valóban halálbüntetést jelente, vagy csak valamilyen típusú kártérítést. Azért van ebben kérdés, mert van egy olyan jogi probléma, hogy mi van akkor, ha valaki, hogy ugye minden bűn, egy bűn csak akkor lehet büntetni, ha tudatosan lett elkövetve. A kérdés az, hogyha valaki ölni akar, de nem X-t akarja megölni, hanem Y-t, akkor ha mégis Y-t öli meg, akkor az tekinthető szándékos gyilkosságnak, és ebben eltérőek a vélemények, és ezért nem egyértelmű, hogy ez valóban ugyanolyan gyilkosság, mint hogyha a férfi ölte volna meg. De a Tóra folytatja, és azt mondja, mi van akkor, hogyha a nőt megüti, és a nő nem hal meg, de elvetél? Akkor a Tóra azt mondja, hogy fizessen kártérítést. Mit látunk? Hogy az elvetélt embrió, magzat nem egyenértékű magával, az anyával. Mert ha egyenértékű lenne, akkor ugyanúgy halálbüntetés járna a férfinek, aki megütötte azt a nőt. Ugye? Ha megüti a nőt, akkor halálbüntetés jár neki, ha csak a magzatot vetéli el az ütés miatt a nő, akkor pedig kártérítés. Tehát ez egy dolog, amiből majd mindjárt visszatérünk, és látni fogjátok, hogy az abortusz esetén milyen következtetéseket vonunk le ebből. És akkor van még egy fontos bibliai forrásunk. A Tóra azt mondja, amikor Noé kijön a bárkából, és Isten lefekteti így az alapokat ismét, akkor azt mondja a Tóra, hogy emberben embernek vérét ne ontsad. És erre azt mondják a kommentek, ez mit jelent, hogy emberben ember vérét ne ontsad, erre azt mondják, hogy ez az abortusz. Milyen ember van, akinek vérét lehet ontani egy másik emberben? Ez egy embrió, aki az anya hasába van. Hát akkor ezek azok a fontosabb bibliai források, még lehetne folytatni, fontosabb a bibliai források, ami ezekkel kapcsolatosak. Akkor most nézzük meg az alapelveket, és látni fogjátok, hogy áll össze a teljes kép. Az alapelv az, hogy valóban Isten teremtett egy férfit és egy nőt, ezek egyesülnek, és ezekből gyerekek születnek, hiszen ahogy a proféta mondja, a világ nem káosznak lett teremtve, hanem hogy benépesítsük, és a Tóra maga is mondja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, hogy benépesítsétek a Földet. Tehát minden embernek az a feladata, hogy igyekezzen magának párt találni, és gyerekeket nemzeni, és ez egy kötelesség, ami egyike a 613 parancsolatnak. Tehát ez egy ugyanolyan kötelesség, mint szombatot tartani, vagy hasonló. A Talmud még abba is belemegy, hogy mikor mondhatom azt, hogy megtartottam ezt a kötelességemet. Ugye? Mert az, hogy igyekszem megtartani, az még nem tartom meg. Az egy nagyon szép dolog. Igyekszem szombatot tartani, az még nem szombattartás. Igyekszem gyermeket nemzeni, ez még nem ilyen gyermeknemzést. Mikor tartom meg? Erre a Talmudban Hillel és Shammai vitáznak, és azt mondják, hogy két elképzelés van. Vagy akkor, ha két fiút nemzettél, vagy akkor, ha egy fiút és egy lányt. Miért van ebben vita? Kinek volt két fia? Talán valaki emlékszik. Sok mindenkinek volt két fia, ugye? Ábrahámnak. A, igaz, igen. Ádámnak is. Szinte mindenkinek két fia van. De Mózesnél két fiú van írva, és Mózesre hivatkozik ez a vélemény. Most azt elmondanám, hogy a különben például Ádámnál a Biblia kommentárok szerint ott voltak lányok is. Csak azok rejtve vannak a szövegben. Tehát, hogy ott, mert különben nem jön ki, hogy ott ők kivel házasodtak, és hogy volt ez az egész történet. De mindesetre Mózesnek két fia volt, és ezért mondja Sámály, hogy két fiút kell nemzeni. De a halaká, a törvény az, hogy nem, Ádám és Éváról vesszük a példát, hogy Isten, az első ember, pár az egy fiú és egy nő volt, tehát nekünk utánoznunk kell Istent, és legalább egy fiút és egy lányt kell nemzeni. Ez a halaká. Abban még nagyon részletesen belemegy a Tóra, nem a Tóra, a Talmud irodalom, hogy mi van akkor, ha valakinek született egy fia és egy lánya, de ezek meghaltak, akkor ő megtartotta a... Meghaltak még, nyilván valakor meg fognak halni, de hogy még életében meghaltak, azelőtt, hogy nekik gyerekeik születtek volna. A legtöbb vélemény azt mondja, hogy ez akkor még nem tartottad meg a parancsot, sajnos. Miért? Mert ha nincs folytatás, akkor legalább egy nemzedékre, akkor nincs meg a... Tehát minden esetre ez a egy fiú és egy lányt kell nemzeni, de a halacha azt mondja, hogy ez a minimum, az embernek mégis igyekezni kell, hogy minél több legyen. Ugye? Most például valakinek van 10 fia, és nincs lánya, akkor még nem tartotta meg a parancsolatot. Akkor még mindig dolgozni kell. De, ha van egy fia és egy lánya, akkor is igyekeznie kell, hogy minél több gyermeke legyen. Most, ha valakinek nem születik gyereke a házasságból, akkor a halacha azt mondja, hogy ez lehet egy váló ok. Mi azt jelenti, hogy ezzel valaki mehet, és mondhatja, hogy sajnos én szeretnék elválni a férjemtől, vagy a feleségemtől, mert ő meddő. Szóval láthatóan tíz évet mond a, nem tudom, mondtam már az előbb, 10 évet mond a halacha, szóval 10 éven keresztül a házasság után nem volt gyerek, akkor ezen az okon el lehet válni. Honnan veszük ezt a 10 évet? Ezt Rivka és Rebeka és Izsák történetéből következtetjük ki, mert ott ki lehet számolni az évszámokat. Rebeka és Izsák történetében úgy van, hogy 40 éves volt. 40 éves volt Izsák, amikor elvette Rebekát, de akkor Rebeka hány éves volt? Ki tudja? 3. Volt köztük 37 év különbség. Szóval ezt mind ki lehet számolni a évszámokból. Akkor nyilván kellett várni kb. 10 évet, mire eleve szóba jöhetett, hogy gyerek legyen. Mikor születtek a gyerekek, amikor 60 éves volt? Akkor azt mondja, vártak 10 évet, és aztán 10 év volt, még amíg... És ott ugye a Tórát külön említi, hogy nagyon imádkoztak, hogy legyen gyerek. A lényeg, hogy ebből következtetjük, hogy 10 év az, ami itt a határvonal. De nem kötelező ez a válás. Legalábbis vannak lényeg, az elvileg lehet, hogy kötelező lenni, ma ezt nem szokták gyakorlatilag, nem kell elválni. Pláne ma, amikor hál' Istennek már gyakorlatilag szinte elképzelhetetlen, a legutóbbi évek orvostudományi fejlődése miatt, hogy valakinek ne lehessen egyáltalán gyereke. Szóval csak a nagyon szélsőséges esetekben, ha mondjuk valakinek méhrákja volt, és tényleg szóval nincs méhje vagy valami, de amúgy, hála Istennek, nagyon-nagyon ritka, hogy valakinek ne lehessen gyereke. Sok példáját látjuk annak, hogy valaki 10-15-20 éven keresztül próbálkozik, és végül sikerült. Tehát fiú és egy lány, igyekezni kell 10 év, ha nem, akkor esetleg lehet máshogy próbálkozni. És ha megvan a fiú és a lány, akkor is tovább kell próbálkozni, nem szabad megállni a fiúnál és a lánynál. Mi van a fogamzásgátlással? Akkor most ez szabad, vagy nem szabad? Ugye azt az előbb említettem a legelején, hogy a házas életnek a célja, a lényege a gyermeknemzés és gyermeknevelés, nem, és ez nem áll meg ott a gyermeknemzésnél, és aztán viszlát. Én már micvát megtartottam, úgyhogy tartsával a gyerekektől. Férfiak gyakran előfordul, hogy elfelejtik, hogy őnekik is van részük ebben az egészben. Mit akartam mondani?
A fogamzásgátlás.
Fogamzásgátlás. Á, igen. A lényege a házasságnak a gyermeknemzés, de nem az egyedüli célja. A Talmud azt mondja, hogy akkor is az embernek nincs több gyereke, akkor is a házas élet az a egyik legfontosabb összetartó ereje a házasságnak, ez egy fontos öröm, amit egymástól tudunk szerezni, és nem egyedüli célja a gyermeknemzés. Ezt abból is látjuk, hogy például a Tóra nem tiltja a közös együttlétet olyan időszakban, amikor biztos, hogy nem lehet gyerek, például terhesség alatt. Vannak olyan vallások, ahol tilos a terhesség alatti együttlét, azzal, hogy ebből úgyse lesz gyerek, akkor ez fölösleges magömlés. A zsidóságban ez nincs így. Tehát látjuk azt, hogy nem ez az egyetlen célja a házas életnek. És éppen ezért vannak olyan esetek, amikor a fogamzásgátlás megengedett. De nem mindegy, hogy hogy. Most régen, az ókorban, bibliai időkben milyen módszerek léteztek a fogamzásgátlásra? Hát egyrészt létezett az a módszer, amit az előbb említettem, ami az onanizálás, szerint, hogy elkezdeni a együttlétet, és a legvégén, utolsó percben igyekezni, hogy ne kelljön a helyére az a sperma. Létezett, a Talmud említi, hogy volt egy elég primitív kondomféleség, aminek az volt a lényeg, hogy valamilyen növényt, vagy valamit odaraktak, nem tudom pontosan, hogy ez hogy működött, el tudom képzelni, amivel megakadályozták a kondomhoz hasonlóan a sperma odajutását, és a Talmud ezt ugye tiltja. Miért? Mert ez pont ugyanolyan, mint az onanizálás. Láthatóan a sperma nem kerül oda, ahova kerülnie kéne. És ez egy durva formája a fogamzásgátlásnak. Mi létezett még? Létezett egy a sterilizáció, szerintem vagy a kasztrálás férfiaknál ugye egyszerűbb módszer, vagy a nőknél is hasonlóan, tehát hogy egy örökre megbénítani a nemi szervet olyan mód, hogy abból ne lehessen gyermek, ez is tilos. Azzal, hogy az újkorban megjelent, ja és igen, a Talmud említést tesz még egy valamiről, ez olyas valami, a mai orvostudományban nem ismerjük, de a Talmud folyamatosan említi, ha valaki olyan szert iszik, amit megakadályozza örökre, hogy gyerekei szülessenek. És a Talmud leírja, hogy hogyan áll össze ez a szer, milyen anyagokból van. A mai orvostudományban ezt nem ismerjük, ezt a típust. Ilyen sterilizáció, hogy valaki bevesz valamit, és akkor attól nem tud többé.
Férfi vagy
ez? Azt hiszem, hogy mind a kettőnél van, most nem emlékszem. Említi a Talmud. És erre a Talmud már inkább mondja, hogy inkább megengedett. Miért? Láthatóan azért, mert ebben nem látható nem olyan közvetlenül látható és érezhető a fogamzásgátlás. Most azóta, hogy megjelentek azok a fogamzásgátló szerek, amelyeknél nem látható, tehát minden úgy működik, mint ahogy normálisan, de valamilyen oknál fogva van akadályozva. Ugye kétféle dolog létezik, tudtommal. Az egyik, ami ilyesmi, és most már három. Ugye van az a hurok, amit be tudnak tenni, ami egy állandóbb valami, de nem egy örökre szóló, és ez egy fontos dolog. Minden, ami örökre megbénítja valamelyik felet, az sokkal súlyosabb elbírálás állásik, mint ami nem. Mert akkor legalább utána még lehet próbálkozni. Van ez a hurok, vannak ezek a valami olyan kúp, vagy valami, amit ugyancsak a a nő használ, és ami valahogy tönkreteszi a spermát, és ezért hiába jut el, de megöli a spermákat. És vannak ugye, ami egészen új keletű, ezek a hormonális gyógyszerek, amiket ugyancsak a nő szed. Azt hiszem, hogy férfiak is tudnak szedni valami ilyesmit, de nem vagyok ebben teljesen otthon. Amit a halaká leginkább megenged, ez a három, amit felsoroltam. Tehát a bizonyos esetekben, amikor hosszú távon kell, hogy legyen a fogamzásgátlás, akkor a urok esetleg, vagy ez a hab, vagy húk, vagy mit tudom én, vagy esetleg a hormonális, ezek a hormonális fogamzásgátlószerek. Miért? Mert mind a három esetben a közösülés idején nincsen olyan beavatkozás, látható beavatkozás, ami ilyen durva módon láthatóan megmásítja a dolgok természetes menetét. Rendben, de milyen oknál fogva lehet, vagy milyen esetekben lehet a fogamzásgátlást alkalmazni? Itt az az alapelv, hogy mivel mégis ezért a lényeg az együttlétnek egy fontos része, mivel esetre a gyermeknemzés, itt nagyon komoly oka kell, hogy legyen annak, hogy itt fogamzásgátlás legyen. Mi a legkézenfekvőbb, hogyha az anya egészségét veszélyezteti? Ez több esetben előfordulhat. Ugye előfordulhat az, hogy a terhesség veszélyezteti az anya egészségét, mert ugye veszélyeztet a terhesség, vagy a szülés esetleg. Előfordulhat az, hogy valamilyen lelki problémája van az anyának, és ezért valami olyan gyógyszert kell szedni, hogyha azt abba hagyja. Vagy az alatt nem tud terhes lenni, de ha azt abba hagyja, akkor az ugye veszélyt jelent a számára. Tehát mindezekben az esetekben természetesen teljesen engedélyezve van a fogamzásgátlás, csak ezek a formái, amikről beszéltünk. Vannak olyan esetek is, amikor mondjuk a gyerekre lesz veszélyes a terhesség. Például vannak olyan genetikai betegségek, amiket ma már ismerünk, hogy tudjuk azt, hogy ennek a férfinek, és ennek a, van ez a Tay-Sachs nevű betegség például. Ez a házaspár, akiket most akiket jól ismertem, akik Bombayban áldozatai lettek ennek a terrortámadásnak, őnekik volt a Tay-Sachs betegség, és két beteg gyerekük is született. Szóval aki, az egyik most halt meg, szegény.
Szóval nem sokkal utána.
Igen, és ő valamilyen intézetben, vagy valamiben volt, mert és egy egészséges gyerek, amit szerintem valahogy úgy sikerült, ez a pletyka járja, hogy valami genetikai keze, azt jelenti, hogy valahogy, nem tudom, hogy ez lehetséges, de valahogy azt a gént, azt kiszedték, vagy nem tudom pontosan, ez egészen különleges. Ez az a gyerek, ez a Moisi, aki megmenekült.
És túl.
Ő teljesen egészséges. Hát ez már más kérdés, de legalább egészséges. Ezekben az esetekben is megengedett a fogamzásgátlás, mert ezeket az eseteket, milyen genetikai betegség, ezt ma már ki lehet szűrni előre. És ezért ma, amikor egy vallásos fiú és egy lány találkoznak, általában előtte már ilyen, mit tudom, 18-19-es korban szoktak csinálni egy vérvételt, az ilyen vallásos iskolákban ez már nagyon elterjedt dolog, csinálnak egy vérvételt, és megcsinálják ezt a tesztet, és mielőtt, mit tudom, fölmerül, hogy találkozzon a fiú és a lány, akkor összehasonlít, ne legyen az, hogy már találkoztak, és már minden rendben, és akkor derül ki, hogy nem illenek egymáshoz. Habár a valószínűsége nagyon kicsi, de például a Gabinál és a Riftnél úgy volt, hogy nem nézték meg előre, és mire kiderült, addig már nagy volt a szerelem, és akkor nem akartak emiatt szakítani. Ami érdekes ennél a genetikai betegségnél, hogy ez általában nem értek, nem tudom pontosan, hogy genetikai ez miért van így, de ez csak askenáz európai zsidóknál van. Ez a betegség, és a szefárdok, tehát az észak-afrikai, valahogy ott a genetikai állományban ez nem vonult be egészségesen.
Csak zsidóknál?
Igen.
Azt hiszem, hogy ez egy zsidó
csak
betegség.
Igen.
Ez egy érdekes dolog, igen. Ezt te mondod, én nem tudom, hogy büntetése, de inkább egy érdekesség, ez az élet, nem teljeskedő az élet. Visszatérve, tehát ezek azok a dolgok, amik kézenfekvő. Most olyasmi, hogy kényelmesebb legyen az élet, mert ha nem két gyerekünk lesz, hanem három, akkor ki tudom számolni, nem tudunk évente kétszer elmenni síelni, hanem csak évente egyszer. Ez természetesen nem elfogadható. A családtervezés, mint ilyen, ez nem illik össze a zsidó hagyományon és a zsidó vallási felfogással. De ezzel együtt, ha olyasmiről van szó, hogy mondjuk adott esetben a többi gyerekre nézve ez nagyon nehéz lesz, mert mit tudom én, tényleg nagyon rossz anyagi körülmények. A rossz anyagi körülmények nem azt jelenti, mondom, hogy két síelés helyett egy síelés, hanem azt jelenti, hogy tényleg káros a gyermeknevelés szempontjából már olyan rossz, hogy nincs mit enni. Vagy. Tehát ezt minden esetben külön meg kell vizsgálni. Illetve akkor is, hogyha mondjuk nagyon sok szülés volt egymás után, évente egy gyerek, és az anyuka már, vagy a szülők nem bírják egyszerűen fizikailag vagy lelkileg, akkor egy szünetet tartani, hogy mégis kicsit erőhöz jussanak. Ami nagyon érdekes, és ami mondjuk egy ilyen, lehet egy kicsit szokatlan, hogy mindezekben a kérdésekben egy vallásos házaspár ezt egyszerre konzultálja meg az orvosával és a rabbiával. Tehát egy vallásos, egy zsidó családnak van egy rabbia. De szinte egy rabbinak is van egy rabbia. Tehát valaki, akivel bizonyos halakikus, személyes, intim kérdésekben konzultál. És akkor azt fölvázolja előtt mondjuk a egészségügyi helyzetet, vagy az anyagi helyzetet, és akkor a rabbi az, akivel közösen megbeszélik, hogy ez most hogy kéne. Miért? Mert nyilván az ember saját magát nézve nem tud objektíven dönteni. És a rabbinak a tudása is ismeri. Ezek általában olyan rabbik, akik mondjuk az adott orvosi kérdésben otthon vannak, tehát nem kell nekik elmagyarázni, hogy mi ez a fogamzásgátlás. És így jól tudnak dönteni. Tehát ez nagyjából a fogamzásgátlásnak a lényege. Térjünk rá az abortuszra, mert még sok téma van, amit meg kell beszélni. Az abortusznál ugye az alapgondolat az, hogy amíg még nem fogant meg az a gyermek, addig a lehetőségét vesszük el annak, hogy megfogadjon. Ami egy súlyos dolog lehet, de kevésbé súlyos. Ha viszont már megfogant az a magzat, akkor az már egy potenciális ember. Hogyha annak az életét megszüntetjük, az már majdnem olyan, mintha egy embernek az életét szüntetnénk meg. És éppen ezért ahhoz, hogy egy abortusz megengedett legyen, ehhez nagyon-nagyon súlyos okok kellene. Az alapgondolat az az, hogy az abortusz, ahogy a magzat életét elvenni kényelmi okokból, vagy bármilyen olyan okból, ami a kényelmi okokhoz hasonlítható, az nem, az tilos. Az egyetlen dolog, ami miatt elképzelhető, hogyha az anyára nézve veszélyes, egészségileg, tehát hogyha az előbb felsorolt okokhoz hasonlóan veszélyeztetett a terhessége, vagy mit tudom, nagyon magas a cukra ilyenkor, és ez, tehát bármi ilyesmi, vagy a szülés, ezekben az esetekben megengedett az abortusz. De mondom, ez is nagyon konkrétan meg kell konzultálni. De semmi más... Ja, és van még egy dolog, ha a teljes... Ez elég kényes téma, és ez nem lesz oda elhamarkodni. A teljes bizonyossággal lehet tudni olyan betegséget a gyereknél, ami egy örökre szóló, tehát egy ilyen életet megbénító betegség, bizonyos esetekben egy bizonyos hét, vagy tehát kor alatt megengedhető az abortusz. De semmi más esetben nem. Még akkor sem, hogyha az egyik legnagyobb bűnből származik egy ilyen gyerek, mondjuk egy házasságtörésből. Bármilyen kellemetlen, és az a gyerek, az meg lesz pecsételve egy életre, az abortusz akkor sem megengedett. Miért nem? Mert ugyanúgy, ahogy nem ölnék meg valakit, azért, mert neki milyen kellemetlen élni, mondani, hogy neki olyan kellemetlen élni, mert milyen rossz szülei vannak, meg mit tudom, milyen rossz. Ugyanúgy egy magzatot sem lehet emiatt megölni. Igen. Még ezzel pillanat csak ezzel kapcsolatban. Ja igen, és mi a legfontosabb, amit a bibliai forrásokon visszatérve, hogy ilyen, megint csak összehasonlítva egy kicsit, vannak olyan vallások, ahol a magzat értékesebb, mint, úgymond, mint az anya. Mondván, hogy az anya az már bűnös, mit tudom én, a magzat az pedig büntelen. Ezt a zsidóság nem fogadja el, és azt mondja, hogy ember és ember között természetesen nem teszek soha különbséget. Soha nincs olyan zsidó vallásban, hogy meg lehet őt ölni, hogy őt megmentsen, mert ő egy értékesebb ember, mert ember és ember között mi nem tudunk különbséget tenni. A magzat viszont biztos, hogy lehet ilyet mondani, kevésbé értékes, mint az anya. És éppen ezért, hogyha az anya élete veszélyeztetve van, akkor a magzatot meg lehet ölni. Honnan látjuk ezt? Ebből a bibliai forrásból. Az előbb említettem, amikor megüti az anyát, akkor halálbüntetése el neki, hogyha meghal az anya, de ha csak elvetél az anya, akkor nem jár neki halálbüntetés. Látjuk tehát, hogy az egy ember, az a magzat, de nem egy teljes ember, egy potenciális ember. Úgyhogy ez nagyjából, amit még az abortusz kapcsán tudni kell. Igen. Ezt mondom, akkor is. Ez egy nagyon kellemetlen dolog, de a gyerekre nézve az egy gyerek, tessék. Igen. Sajnos ez ugyanúgy. A gyerekre, azt képzeljük úgy el, hogy erőszakból megszületett az a gyerek. Akkor bárki felmerül, hogy meg lehet ölni egy élő gyereket azért, mert erőszakban fogant. Nem. Ugyanígy nem lehet, föl sem merül, hogy megöljük egy magzatot, megöljünk egy magzatot azért, mert erőszakban fogad. Van az egy híres történet, most nem emlékszem pontosan a nevekre. Volt Izraelben egy nagyon tehetséges, lehet, hogy Arafur volt az, aki a hatnapos háborúban is, aki az izraeli hadseregnek volt a főtábornoka, és ő mondta egyszer, hogy az én életem azon múlt, hogy az anyámnak nem volt egy lírája. Akkor az időben Izraelben líra volt, nem sékel, és arról volt szó, hogy az anya teherbe esett, borzasztó nagy szegénység volt, és akart menni abortuszt csinálni, de egy lírába került. Olyan szegény volt, hogy nem volt egy lírája. Aztán jó, akkor már megmaradt a gyerek. És így Izraelnek lett egy nagyon tehetséges tábornoka. Ami azt jelenti, hogy itt nem lehet ilyen típusú. Azt jelenti, ha úgy tekintek arra a magzatra, mint egy emberre, akkor föl sem merül bennem, hogy megöljem azért, mert kellemetlen, kényelmetlen. Senki nem mondja kétségbe, ez lehet nagyon kellemetlen, és nagyon rossz. És az is lehet, hogy az a szülő nem alkalmas a szülőségre. Sok minden lehet, de ugyanúgy, ahogy egy élő gyereket nem ölnék meg, mondva, hogy a szülője nem alkalmas a szülőségre, ugyanígy ezt a magzatot sem. Ez mit jelent, hogy neki a terhesség ideje alatt, a terhesség...
Ha már sok gyerekünk van, és megviselni őket lelkileg, de az, meg fizikailag,
de az más...
hogy megviselni őt lelkileg.
Igen, de más az, hogyha az a gyerek már létezik. Szerintem képzeld el, hogy azt mondja, hogy van 8 gyerekük, és lelkileg már most is olyan megviselni őket, ezért ne legyen inkább egy 9. is. Oké, akkor esetleg öljünk meg egy-két gyereket a 8-ból, akkor még könnyebb lesz neki. Ez föl sem merül. Ha nagyon-nagyon nehéz nekik, akkor adjanak örökbe 2 gyereket. Valahogy próbálják megoldani. De az emberi élet olyan értékes, hogy nekünk nincs jogunk azt elvenni. Még akkor sincs jogunk elvenni, képzeld el, hogyha az ember szenved. Nekem nincs jogom megölni valakit, aki azt mondja nekem, ölj meg, mert szenvedek. Eutanázia. Tilos. Aláírta és minden, én nekem szabad elvenni. Miért? Mert még őnek is sincs joga elvenni a saját életét. Ő addig él, ameddig Isten akarja, hogy éljen. De az eutanázia egy külön kérdés. Igen.
Azt mondtad, hogy ha ugye a mai korszerű technikával megállapítható bizonyos, még el nem telt időszakban, hogy az a gyerek akkor. És ha ebből indulok ki, tehát mi lehet ok arra, tehát ugye arról van szó, hogy életképes lenne, mondjuk azt, hogy
igen,
béna, az... vagy tehát. És akkor mi az indok arra, hogy...
Jó, az igazság, nem akarok butaságokat mondani, mert nem ismerem teljesen mélyrehatóan ennek a dolognak a részleteit, de azt gondolom, hogy ez valami olyan típusú betegségnél, például a Dán-kornál nem jön szóba, de olyan típusú betegségnél, amikor a gyerek úgy lesz beteg, hogy várhatóan, mit tudom én, 1-2-3 és talán úgyis biztos meg fog halni. Ez egy nagyon kényes téma, mert nagyon sokszor, amikor azt mondják az orvosok, nem nagyon sokszor, de gyakran előfordul az is, az orvosok biztosan mondják, hogy ez a gyerek olyan beteg lesz, és mit tudom én, és megszületek, és kutya majd sem. Ez egy kényes dolog, és nagyon utána kell menni, hogy tényleg annyira betege, és hogy Szóval ez nagyon meg kell nézni, hogy mielőtt ilyen döntést hoznak, és ezért nem is, mondom, nem ismer a részleteit, mert ez egy teljes szakterület, hogy ehhez. De mondjuk olyan dánkornál ez nem jön szóval, ez egy dánkoros gyerek, ember teljesen boldog életet élhet, az máskor, hogy a szüleinek lehet, hogy megnehezíti az életét, de hát még sok minden más is megnehezítheti az életet, de ő egy teljesen boldog életet élhet. Jó, van-e még kérdés? Ja, még egy érdekes dolog, csak ezzel be is fejezem az abortuszt. Azt mondtuk, az abortusz tilalmát abból is látjuk, azon írva, hogy emberben ember vérét ne ontsad. Ugye? Ki az az ember, aki emberben van, és vérét lehet ontani? Az a magzat. Fölmerült egy nagyon érdekes, modern kérdés. Mi van akkor, ha én egy embert nemzek, de nem a hagyományos módon, hanem mesterséges megtermékenítés. Hogy megy a mesterséges megtermékenítés? Nem is a méhen kívüli mesterséges megtermékenítés. Úgy működik, hogy kiveszik a, kérem szépen, a anyából a petesejtet, a férfiből a spermát, összekeverik őket, most csak én viccesen mondom, és ott van akkor egy megtermékenített magzat, amit beültetnek az anya méhébe. Ugye méhen kívül mi ezt még nem szerezték fel, hogy egy gyereket lehessen kihordani egy ilyen lefőttes üvegbe. Most. De ez úgy működik, hogy nem egy petesejtet termékenyítek meg, hanem adott esetben többet. És megnézik valahogy, nem ezt sem értek teljesen, de hogy melyik a legéletképesebb, a többet kidobják a szemétbe. A kérdés az, hogy szabad-e ezt csinálni? Azok már megtermékenyített petesejtek, amit hogyha kidobok, akkor olyan, mint hogyha vagy primitív formája az abortusznak, vagy egy modern formája az abortusznak. Ez szabad-e vagy sem? Hogy? Ez a válasz. Mert azt mondják, nézzétek meg, a Biblia, ami 3000 éve, a Tóra, ami 3000 éve ezelőtt adatot, benne van a válasz erre az olyan modern kérdésre, amire Mózes biztos, hogy nem gondolt. Miért? Mert mit mond? Ember vérét az emberben. Olyan ember vérét, aki már az emberben van. De ha ez egy olyan ember, aki emberben kéne, hogy legyen, de egyelőre nincs ott, az nem számít, az nem tilos.
Tehát akkor a klónozás van, akkor klónt meg lehet
venni,
ha lenne
egy klónozás. Tisztázzuk, jó a kérdés, köszönöm szépen a klónozásról. A klónozás az egy külön kérdés, ennek a végső technikája ebben a fázisban hasonlít a mesterséges megtermékenyítéshez. Nagyon röviden összefoglalva, a mesterséges megtermékenyítésnél az a lényeg, van egy férfi, van egy nő, ezeknek összerakjuk a petesejtjét és a spermát, minden normálisan működik, azon kívül, hogy nem úgy kerülnek ezek össze, mint ahogy általában megszoktuk, hogy összekerülnek, hanem egy laboratóriumban. Ez megengedett, itt is vannak kitételek, tehát hogy mindenképp a férftől legyen, és a feleségtől ne hozzunk be ide még egy harmadik valakit. Tehát például ne legyen az, hogy van egy harmadik, van egy feleség, de neki nem megtermékenyíthető a petesejtje, és ezért egy nőtől elveszünk egy petesejtet, azt megtermékenyít a férfi, és a feleségébe ültetjük be. Ezt a halakha tiltja. Csak a férftől és a feleségtől. És annyira, hogy ügyelni kell rá, hogy ne legyenek melléfogások. Például gyakran előfordul, hogy van egy fehér nő, fehér férfi, azt hiszik, hogy ő petesejt, ő sperma, minden is születik egy fekete gyerek. Miért? Mert a csapot nem zárták el rendesen, csak viccesen mondom, és véletlenül nem volt elég steril, vagy nem volt elég valami, és valaki másnak a spermáját használták. De erre nagyon ügyelni kell, mert ez egy nagy probléma, hogyha ez előfordul. Egy nagyon érdekes eset volt Izraelben, volt egy orvos, aki híres volt arra, hogy ő mesterséges megtermékenyítésben ennyi otthon van, és a legreménytelebb pároknak is tudott gyermeket csinálni, és kiderült, hogy a saját spermáját használta. Ugye gyakran, ez ilyen mesterséges megtermékenyítésnél gyakran a férfi spermájával van a probléma, nem elég terméken férfi spermájával, és akkor semmi probléma, és olyan saját spermáját használta, és 24 gyerek született, ami az övé volt, amire észrevették. Hasonlít a Doki bácsira.
Igen, ez összügyé van a klónnak. Tehát...
Várjál, mindjárt átérjük a klóra. Ez a pali ez azóta is börtönbe hűl. Szóval ez egy... Van egy más nagyon érdekes esetek is. Például van egy olyan halakikus kezelés, hogy ma már meg tudják azt csinálni, hogy valakinek a heréjéből levesznek egy darabot, lefagyasztják, és abból mit a 30 év múlva spermát csinálnak. És volt egy nő Izraelben, azt hiszem izraeli eset, akinek a férje A férjével ezt megcsinálták, mert azt hiszem, hogy korábban már volt mesterséges megtermékenyítés. Van olyan eset, képzeljétek el, hogy a férfinek annyira nem jó a spermája, mert nem lehet a spermából gyereket csinálni, csak valahogy a heréből kinyerik a lényeget. És akkor megcsinálták ezt a férnél, utána a férj meghalt egy balesetben, és a halála után akart tőle egy gyereket. Ez milyen érdekes dolog. Most nem emlékszem, hogy halaká mit mond erre, de ez egy érdekes dolog. Most a klónozásnál mit csinálnak? Egy egészen más dolog, most röviden összefoglalva. Ugye mi a dolog lényege? Minden emberi sejt 46, minden emberi sejtben ott van 46 kromoszom, ami meghatározza a gén állományát, azt, hogy az ember hogy néz ki, mit tudom én, milyenek a... minden. Egy kivétel van, ez a petesejt meg a sperma. Ha valami rosszat mondok, sem, aki jobban ért hozzá, nyugodtan mondjátok, nem vagyok genetikus. De aminél az van, hogy mind a kettőben 23-23 kromoszoma van, ezek találkoznak, megszületik a megtermékenyített petesejt, ami az első, amiben megvan a teljes állomány, 46 kromoszoma, és ez a petesejtnek van egy különleges tulajdonsága, még hogy ez osztódik. És akkor ebből kinő az az ember. Most a klónozásnál azt találták föl, fogjunk egy petesejtet, ezt kiürítjük a 23 kromoszomától, akkor van egy sejtünk, aminek megvan az a különlegesség, hogy tud osztódni. Fogjunk egy bármilyen emberből egy emberi sejtet. Ez lehet maga az anya is. Abból vegyük le a 46 kromoszomát, az bum, tegyük bele abba a kiürített petesejtbe. Olyan legyen, mint a most már olyan, mint egy megtermékenyített petesejt, van benne a 46 kromoszoma. Elkezd osztódni, milyen lesz az az ember, aki megszületik abból. Olyan, mint az az ember, akinek levettük azt a 46 kromoszomát, akiből levettük azt a sejtet. Most ez a sejt bármi lehet. Ezt le lehet szedni a hajából, a nyálából, a... nem folytatom, mindenből le lehet szedni, de sok mindenből le lehet szedni, és ehhez azt jelenti, hogy nem is kell egy férfi. Lehet férfi is, de azt is meg lehet csinálni, hogy van egy anya, annak fogjuk a petesejtjét, és reprodukáljuk ezt az anyát, mert nem csak a felét adja a kromoszomák, de az egész állomány. Most ez sem tiltja a halaká különben, elviekben, csak nagyon erős feltételeket tesz. Azt mondja, hogy egyrészt az a probléma, hogyha nincs egy anya és apa, akkor az a gyerek nem fog normálisan nevelkedni. Akkor muszáj, hogy legyen egy legalább anya és apa kép a családban. Ne legyen egyedülálló nő, aki eleve egyedülállóan vállalja a gyereket. Annél sokkal... Hogy? Igen. Nem. Azt mondja, hogy ha már valaki elvált és van egy gyerek, ezt nem biztosan, ezzel nincs fog kezdeni. De ne legyen eleve az, nem akarok férjezni, csak legyen már gyerekem, nem is akarok egy férfi, semmi, csak magamból. Ezt nem lehet. De ennél sokkal súlyosabb dolog az, hogy egyelőre még nem tudták azt megcsinálni, hogy ez a klónoz, egy embert még, legalábbis embert még nem klónoztak, legalábbis lehet, hogy csináltak, nem tudunk róla, de amiket állatoknál klónoztának, azoknak súlyos egészségügyi problémáik vannak, és ennek mindenféle teória van, hogy miért, valószínűleg azért, mert az a sejt, amit leszett, az egy öreg sejt. Hiába osztódik, de mégis valahogy a kora benne van, de például az a birka, vagy nem tudom, amit csináltak, az nagyon hamar megöregedett. De akkor ilyen embert nem szabad létrehozni, akinek nincsenek meg eleve az esélyei ugyanolyan egészséges életet éljen, mint egy felnőtt. De amúgy nincs probléma a klónozással. Ez a duma, amit szoktak mondani, hogy húha, Istent játszunk, és mit tudom én, és most akkor Hitlert fogják reprodukálni, és mit tudom, ezek marhasságok, mert egyrészt, hogy Istent játszunk, akkor azzal is Istent játszunk, hogy mesterséges megtermékenyítés, sőt, azzal is Isten játszunk, hogyha a lábunk helyett a villamost használjuk. Mert ugye, csak... és az, hogy reprodukálni, az az ember, aki abból meg fog születni, nagyon fog mondjuk engem klónoznak adott esetben. 10 000-es példányszám. Azon azt nem éri meg? 10 000-es példányszám, engem klónoznak, az nem lesz olyan jó, mint én, kevesleomó. Lehet, hogy sokkal jobb lesz, lehet sokkal rosszabb, mert egy embert azért nem csak a génnek befolyásolnak. A neveltetése, az élményei, ezer dolog. Azt jelenti, hogy ez azért nem olyan reprodukálás. Pláne még a képességeit, tehát az, hogy mit fog elérni az életben, az sem, de még az, hogy milyen nézetei lesznek, azt meg pláne nem. Tehát, hogy most kommunista lesz, vagy fasiszta, ezt nem befolyásolja, hogy azt mondja, akiből klónozták, ugyanúgy, hogy nem befolyásolja, hogy mondjuk két kommunista szülőtől született egy gyerek, az nem tetszett kommunista. Tehát, hogy ezek a dolgok, ez marhaság. Igen, van egy gyors kérdés, aztán gyorsan áttérünk a következő témára.
Akkor ezek szerint, mint ahogy egy erőszakos közösülésből származó gyerek, mint gyerek teljes értékű, ez is teljes értékű.
ki a klónozásból?
A klónozott. Igen.
Most mi a kérdés? Ha most klónoztak volna valakit a tilalom ellenére, akkor igen, szabad elvetni? Igen. Ez egy jó kérdés, mert hogyha jelen esetben, amikor tudjuk azt, hogy a klónozott gyerek nem lesz olyan, hát nem csak, hogy nem lesz olyan egészséges, mint mások, hanem valószínűleg nagyon hamar meg fog halni, ebben az esetben könnyen lehet, hogy el kell vetélni. Érted? Mert most még nem át, de olyan szinten lenne a klónozás, hogy ez biztosan egy bevett dolog, amit már alkalmaznak, és tudjuk, hogy a gyerek ugyanolyan egészséges, akkor azt ugyanúgy nem szabad elvetélni. Más kérdés? Igen, Katinka?
Pillanat. A mesterséges megtérítésnél, hogyha elrontanak valamit, és mondjuk a fehér meg fekete gyereket születik, akkor már bőr lesz a gyerek?
Nagyon jó a kérdés. Kérdés a Katinkának az, tilos a házasságtörés. A házasságtörésnél nem csak, hogy tilos, hanem hogyha az a nő megcsalja a férfit, és abból születik egy gyerek, az egy mamzer, az egy fattyú, zabi gyerek, akinek nagyon komoly, sajnos, elég rossz lesz a sorsa, mert a Tóra tiltja, hogy házasodjon, csak egy másik mamzerrel házasodhat. Kérdés az, mi van akkor, hogyha ilyen gyerek születik, de nem házasságtörésből, hanem ilyen probléma. Véletlen valaki másnak a spermáját használták, vagy másnak a petesejtjét. Vagy van olyas, mint a spermabank. Ugye? Erre van kitálva. Most akkor ilyenkor ebből szedett egy gyerek, az mamzer vagy sem? A halak azt mondja, hogy nem mamzer. Miért? Ez egy nagyon érdekes dolog. A Talmud beszámol egy olyan esetről, ami ilyesmi történt. Hogyan? Hogy ez mennyire elképzelhető, valószínűleg egy nagyon kis valószínűséggel van. A Talmud beszámol. A Talmud azt mondja, valaki egyszer elment a szóval Rabbi Yochanan, vagy valamelyik rabbinak az anyjáról van szó, de most ez csak egy hasból mondom, nem emlékszem pontosan a részletekre, elment a fürdőbe, valaki ott felejtett egy kis spermát a meleg vízben nem sokkal korábban, és megtermékenyült abból a spermából. Született egy gyerek, és állak azt mondja, hogy nem lett mamzer. Miért van mamzer? Ez magából a bűn aktusából van. Jó. Más kérdés? Neked még volt egy kérdés? Bérenyesség. Most mondtam, hogy nem engedett. Az más kérdés, hogy ugye a bérenyesség az, amikor valaki másnak a petesejtjét használ.
De. A bérenyesség az, amikor valaki csak kihordja.
Jó, most mindegy, hogy most az anya az, aki kihordja, hogy az anyának a petesejtjét használják, és azt hordja ki egy másik nő, az most mindegy. Az ugyanez a dolog. Nem megengedett. És nem csak, hogy nem megedett, itt fölmerül, egyrészt fölmerül a kérdés, amit a Katinka mondta, hogy esetleg ez egy mamzer, nem. Az viszont egy komoly kérdés, hogy kié a gyerek? Kinek a gyerekének számít? Több szempont. Például, ha a béranya nem zsidó, de a petesejtet, aki adja a zsidó, vagy fordítva, és ha anyai ágon öröklődik a zsidóság, akkor zsidó vagy sem, az a anya, aki kihordja a gyereket, állása szerint. Nem aki a petesejtet adja. És ez még egy bizonyíték arra, és hiába anyai ágon öröklődik a zsidóság, ez nem egy genetikai kérdés. Ahogy ezt már sokszor kifejtettük. Hiába valaki genetikailag csak egy 16. zsidó, de ha az végig anyai ágon van, akkor zsidó. És ugyanúgy hiába valaki genetikailag egyáltalán nem zsidó, de betért, ugyanúgy zsidó. Ez csak egy mellékes dolog. Tehát az az anya, aki kihordta a gyereket. Igen?
Mikor kezdődik a hálása szerint pontosan az emberi élet, amikor 40 naposan?
Emberi élet akkor kezdődik, amikor teljes értékű emberi élet, amikor megjelenik a feje. És ezért, ha már megjelent a gyerek feje, és tudjuk, hogy most már veszélyes a további szülés folytatása az anya számára, akkor tilos megölni a gyereket. Hagyni kell az, aki folytatni kell a szülést, és meglátjuk, hogy kiéli túl. Mert mi nem dönthetünk a kettőjük között. Ha még nem jelent meg a feje, és életveszély, akkor meg lehet ölni a gyereket. Igen. Jó. Akkor ezt a témát, vagy esetleg még egy sprint kérdés. Nincs? Akkor folytatjuk a másik két témával. Tehát egyrészt fontosabbik, vagy nagyon lényeges dolog az a Pészach. Jövő hét szerdán este kezdődik a Pészach. Nagyon röviden össze fogom foglalni a fennmaradó időnkben. A Pészachnak az ünnepe az arra emléke, ez valahol a legfontosabb zsidó ünnep. Miért? Mert ez a mi és így kapcsolódik az előző témához is, ez a mi megfogantatásunknak az ünnepe, hiszen, vagy születésünknek inkább, hiszen a zsidó nép gyakorlatilag azáltal született meg, hogy azok a leszármazottak, akik Ábrám, Izsák és Jákob gyermekei, unokái voltak, azok Isten isteni szóra, isteni vezénylésre, Mózes vezetésével kivonultak Egyiptomból, csodálatos módon, ugye azt, hogy a Biblia nagyon részletesen leírja, Mózes öt könyvének második könyve, az gyakorlatilag végig majdnem erről szól, kivonultak Egyiptomból, keresztül mentek a tengeren, és aztán a sivatagban megkapták a Tórát, és aztán ugye 40 évig vándoroltak. Tehát erre emlékezünk, a kivonulásra emlékezünk a Pészach ünnepével, ami egy bibliai ünnep. A Tóra már a kivonuláskor azt mondja, hogy gyerekek, most kivonultatok, mostantól ezt ünnepeljétek meg. És nekik is mondja, hogy kell megünnepelni. Úgy kell megünnepelni, azt mondja, egyrészt hozzatok egy áldozatot, amit egy birka, mint amit annak idején hoztatok, amikor fölfestettétek a vérét a ajtófélfára. Másrészt hozzatok, aztán egyétek meg azt az áldozatot, aztán egyetek maceszt, pászkát, miért nem, amikor kivonultatok Egyiptomból, akkor sem volt elég idő, hogy megkeljen a kenyér. Harmadrészt egyetek tormát, hogy emlékezzetek a keserűségre, amit ott elszenvedtetek Egyiptomban. És a zsidók ezt meg is ünneplik, az egyiptomi kivonulás óta volt egy kis szünet, mert csak az egyiptomi kivonulás utáni következő évben ünnepeltek, aztán kihagyták a következő 40 évet. Ugye ez egy más kérdés. De 3300 éve ezt megünnepeljük, és az ünnepnek, ez ünnep egy 7 napos ünnep, ami 7 napban az egyik legfontosabb dolog, hogy nem eszünk egyáltalán kovászosat. Mi számít kovászosnak? Minden olyan tésztaféle, ami lisztből, valamilyen lisztből készül, vízzel volt keverve, tehát így lett tészta, és nem, és 18, kevesebb, mint 18, és több, mint 18 perc telt el attól fogva, hogy a víz keveredett a liszttel, és nem sütötték, nem került sütőbe. Tehát gyakorlatilag minden a pászkán kívül, a maceszen kívül, de macesz is lehet igazából kovászos, úgy néz ki, mint a macesz, de valójában többet láttak. Tehát az a pászka, amit tudtok venni a boltban itt, ha nincs rájva, hogy Pészaknak hóser, akkor az nem száll, az, mint a kenyeret vennétek. Mert ott nem ügyelnek arra, hogy most ez úgy legyen kikeverve. Szóval nem eszünk kovászosat, és nem csak nem eszünk kovászosat, nem is tulajdonolunk kovászosat, ezért mindent megtisztítunk, minden morzsától átmenünk az egész lakásra, mindent tisztává teszünk. Ami a kovászosunk még maradt, azt eladjuk egy nem zsidónak. Ez az aladási szerződés, ez egy külön téma, ezt a interneten is meg lehet kötni. Aminek az a lényege, hogy eladod a, hogy a rabbin keresztül, a rabbit megbízod, hogy adja el a hametszodat, ami azt mondja, minden tészta, vagy kenyér, vagy sütemény, vagy minden, ami van, azt berakod egy szekrénybe, lezárod, hogy még értelenség nyúljál hozzá, és akkor azt eladjuk egy nem zsidónak, hogy a nem zsidó tulajdonában legyen, mert neki nem tilos, hogy legyen hametsze Pészakkor. De hát jó, most akkor ne ezt kifizesse azt az egészet, nem, mert azt mondjuk, fizess ki egy részét, attól fogva már a tiéd lesz. Ha majd jössz érte, Pészak alatt, akkor a maradék részét is kifizeted, ami az előlegem fölött van. Ha nem jössz, akkor Pészak végén ez visszakül az én tulajdonomban. Ami azt jelenti, ha ő jön, jogan bejönni a lakásba, kivenni ezt az üveg vodkát, és utána kifizeti ezt a maradékot, ami. Ezért ez a nem zsidó egy egész város hametszát megveszi 200 forintért. Az az előleg, bárhova, minden cím megvan neki, bárhova bekopog, jön, hogy kívánok, jöttem a hametszomért, utána elszámolunk a maradékot. Ez az egész ünnep. Az ünnep első napja, illetve a diaszpórában Izraelen kívül az első két nap, és az utolsó két nap az ünnep, fő ünnep, amikor tilos dolgozni, az idén csütörtök és péntek. Az ünnep első két előestőjén, tehát szerdán és csütörtök este van a széder este. A széder este az, amikor megüljük az ünnepet, felolvassuk a Hagadát, ami a kivonulás történetét mondja el részletesen, különböző szimbolikus ételeket eszünk, régen ekkor ették meg azt az áldozatot, de ma már nincs szentétet, nem hozunk ilyen birka áldozatot. De ilyenkor azért még van mit enni, esszük a maceszt, van egy nehéz tédertál, esszük a maceszt, a tormát, meg a légecsom, minden mást is eszünk még, hogy azért izgalmasabb legyen, krumpli, meg sós vízbe vártjuk, meg minden, de ezeket esszük, és közben meséljük a történetet, aztán a történet egy ponton aztán egy jó vacsorát is lenyomunk azért, nem elégszünk meg a macesszal, meg a tormával. És ez egy éjszakában nyúló történet, egyik legszebb estje a évnek, és erre mondtam, hogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk a... Ja? Sok szeretettel várunk a széderestékre. Most a program az, lehet, hogy láttátok ezeket a hirdetéseket. Tehát a ifjúságnak lesz itt egy... Na kezdem inkább a másik oldalon. Szédeesték lesznek a Hungária Hotelben. Ezt egy kint már megbeszéltük páratokkal. Mind a két este, erre be lehet itt fizetni. Teljes ellátás, teljes hagadá, minden, elmesél, szép, jó hangulat, stb. 8-án és 9-én este 4-9-kor. És az ifjúságnak a második este lesz itt egy külön ifjúsági széder, itt fönt a díszteremben a második este. Úgyhogy erre mindenkit sok-sok szeretettel várunk. Ez most nagyon rövid volt így a Pészakra, ez külön órát lehetne tartani. Nem? Grand Hotelben úgy van, hogy az első este én tartom, a második este a Bárok rabbi, a ifjúsági szédet pedig én tartom a Glicenstein rabbival közösen. Jó, lépjünk tovább. Van-e esetleg a Pészakra kapcsolatban kérdés? Most nagyon röviden foglaltam össze. Ha valakit jobban, mélyebben érdekel a dolog, és mindenképp ajánlom, csak azért nem tudok erről részletesen beszélni, ezért külön órát legalább igénybe venni, és sokak már ezt jól ismerik, mások kevésbé. Ez nagyon sok mindent lehet tanulni a zsidó.com-ról, érdemes belenézni. zsidó.com/pesach, vagy csak fölmentek, könnyen megtaláljátok, ott van egy teljes összeállítás. Van egy egész modern, ilyen modellfilm a széderről, ahol eljátsszuk, hogy milyen a széder. Sokat lehet utána olvasni, tehát ott nagyon sok minden ott van, azt érdemes belenézni. A Kovász eladási szerző is már holnaptól ott lesz, ezt ki lehet tölteni, és el lehet küldeni a rabbinak. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Azt le kell zárni egy szekrénybe, külön tenni mindent, ugye? Az jó.
Minden kovászos.
Ha megcsináltam, mert ma volt ott a karikóra.
Nagyon jó. De most még használhatod, nem kell egy héttel korábban már. Nagyon helyes, nagyon helyes. Jó, van-e más kérdés? Jó, akkor egy pár szót még erre a napszentelés történetre, aztán adják titeket. Ugye a napszentelés lesz, nagyon misztikusan hangzik a napszentelés, jövő héten a Pészak előtti nap, előnapján, szerdán, pont egy hét múlva, reggel 9-kor. Miről szól az a napszentelés? Ugye az egy köztudott dolog, hogy különböző természeti jelenségekre áldást mondunk, megáldjuk Istent a gyönyörű természetért, amit adott nekünk, és hogy a természet ilyen szépen és összetetten működik. Tehát az ember belegondolni a természetben, mennyi részlet van, és ezek mennyire összeillenek, ez egy a legnagyobb csoda, amit az ember találhat, ez maga a természet. És ezért vannak különböző szokások és hagyományok az időkkel. Például egy közismert dolog, az úgynevezett holdszentelés. Minden alkalommal, amikor megújul a hold, akkor kimegyünk a szabadba, fölnézünk a holdra, és elmondunk egy áldást, megáldjuk Istent. Nem a holdhoz imádkozunk, nehogy félreértés legyen, ez nem egy zsidó szokás, hanem csak a holdat látva áldjuk Istent. Most a hold jelképezi a megújulást, hogy a természetben vannak körforgások. Vannak azon olyan dolgok a természetben, amik folyamatosak, állandóak. Mikor tudjuk ezekért megáldani Istent? Erre van a napszentelés. Ami a nap, az egy olyan dolog, hogy állandó. Persze megújul a nap, mert egyszer nem, hogy aztán följön, de azért ez egy állandó dolog, hogy itt ez történik. A Talmud azt mondja, hogy kiszámolták a rabbik, hogy mikor kerül a nap ugyanarra a pontra vissza, ugyanazon a napon, mint ami a teremtéskor volt. A teremtés történetben le van írva, hogy Isten megteremtette a napot a negyedik napon, szerdán, a nap kezdetekor. A kezdet az azt jelenti, hogy az este volt. Az estét, azt most, hogy hol volt este, azt most hagyjuk. De, tehát valószínűleg ott az éden, a közel-kelet fölött volt este akkor, amikor megteremtette a napot. Tehát egy kedd este teremtette meg a napot. Jövőre, egy év elteltével, a nap nem ugyanott lesz, mint nem kedd este lesz ugyanott, ahol teremtéskor volt, hiszen a egy év az 365 nap és 6 óra. Tehát, és ez a 365 plusz 6 óra az nem osztható 7 nappal. És ezért nem ugyanoda fog visszakerülni, hanem egy kicsit el lesz tolva, egy másfél nappal, vagy egyes, hogy a 364 az osztható héttel? Na? 365-nél marad egy, vagy 364-nél? De egy marad. Igen, én is így gondoltam. A 364 az osztható héttel, de 365 az nem. Tehát marad egy napunk és 6 óránk, és ezért egy nap és 6 órával odébb lesz a nap. Szerinti, hogy már szerda este lesz, mikor a nap ugyanoda visszakerül, ugyanabba az állásba, mint ami a teremtéskor volt. Most ez természetesen valakinek minimum csillagászati ismeretei sincsenek meg, akkor ez kicsit nehéz felfogni. Ugye a nap és a föld viszonya egymáshoz, az két dolgon is múlik. Az egyik az, hogy, hogy természetesen nap minden este és nappal megtesz egy kört, és úgy tűnik nekünk, hogy ugyanoda kerül minden délben, meg minden este. De ez nem teljesen van így, mert a földhöz képesti szöge az változik. És ezért van az, hogy mondjuk télen sokkal kisebb utat kell megtenni a napnak egy nap, hogy egy nappalnak vége legyen, mert sokkal alacsonyabban van, mert más a szöge. Nyáron viszont egy sokkal teljesebb kört kell megtennie, mert megint csak más a szöge. És erről beszélünk. Nem arról, hogy minden nap azért följön oda a nap, hanem hogy pontosan ugyanarra a pontra kerüljön. Most ehhez egy év eltelik, akkor az 365 nap plusz 6 óra, akkor egy nappal és 6 órával odébb vagyunk. Ahhoz, hogy megint kedd estére jöjjön ki, és ugyanoda kerüljön, ahhoz 28 évnek kell eltelnie. Akkor fog ugyanoda visszakerülni. Ez kicsit van, hogy van egy kis kerekítés itt, mert a legújabb csillagászat, már pár száz éves ez az új, de a legújabb csillagászat ismeretek szerint ez nem 365 nap és 6 óra, hanem 365 nap és 6 óra, és még egyszer egy 10 perc, vagy ami ilyesmi. Ezért van különbség a Gergely naptár és a Pravoszláv naptár között. Hogy mondják? Juliánus naptár. Mert a Gergely volt az, aki rájött, és akkor kiigazította 11 nappal a naptárt visszamenőleg, stb. Ezt ebben nem megyünk be. Na, a lényeg az, hogy 28 évnek kell eltelnie, és ennek a 28 éves ciklusnak jutunk most a végére, és most jövő hét szerdán, most este nem tudjuk a napot megáldani, mert ott nem lenne csak a napot. Ezért szerda reggel csináljuk ezt. Szerda reggel, amikor itt föl fog jönni a nap, akkor mi ezt meg fogjuk csinálni. Nem kell egyből napkeltekor, hanem mi reggel 9-kor, amikor itt látható lesz már a nap a Dohány utcai zsinagóga fölött. Milyen szép. Akkor elmondjuk ezt a napszentelés áldását, ami tényleg utoljára 28 évvel ezelőtt volt, 1981-ben. És ami belegond az ember, hogy legközelebb, mikor lesz, akkor milyen lesz a világ, és milyen lesz ő meg környezete. Ez egy érdekes.
Hát is mondani fogja.
Igen. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog. Úgyhogy most a Báruk csinált egy kis ennek emlékére. Hát egyrészt, ami a mi nekünk Lubavicsi hasidoknak érdekes, hogy erről a 81-es napáldásról van egy felvétel a Lubavicsi rebével. És akkor ott van az egész közösség, hogy lehet látni, bizonyos embereket fel lehet ismerni, meg hát ez egy érdekes dolog. De a Báruk megnézte az Új életben, hogy itt az utolsó két napáldás volt az ott, hogy van Új élet, hogy ott milyen híreket adtak erről. Ez egy érdekes dolog. Az ember látja, hogy valami, ami ismétlődik, de ilyen ritkán, mennyi mindenben változik a világ, és mennyi minden ugyanolyan marad. Szóval ez az a történelmi esemény, ami lesz, és erre mindenkit szeretettel várunk. 8-kor itt lesz egy reggeli ima, és akkor utána kimegyünk ki. De hát nem tudom, hogy itt közvetlenül az utcán lesz-e, vagy lehet, hogy elmegyünk ide a Városház térre, vagy nem tudom, hogy mondják, hogy kicsit több hely van. Lesz egy-két beszéd, meg egy... Hogy? Mi? 28 éve, 3 éves, 2 éves voltam. Milyen fiatal vagyok. Jó, mert hát akkor még nem voltam ennyire benne ebben a vallásban. Amúgy eljöttem volna megcsinálni.
Biztos.
De a szüleim eltitkolták előttem, hogy ilyenek vannak, hogy napáldás. Jó, kérdések, bánatok, óhajok, sóhajok.
Izraelből nézve van ott a nap,
nem? Nem, minden szempontból ott van a nap. Szerinti...
Tehát ha kívülről nézném a világot.
Akkor ugyanott van, igen. Ha kívülről nézném. Sőt, hát ez most egy más kérdés, ebben most nem megyünk mélyen bele, hogy ugye a nap azért igazából Most az úgy is fel lehet fogni, hogy a nap maga van ugyanott, vagy a nap állása a földhöz képest. Mert ugye ma a csillagászok azt mondják, hogy az az elfogadottabb álláspont, hogy a nap van egy helyen, és a föld forog a nap körül. Illetve a föld forog maga körül. A zsidó csillagászati számításokat úgy számolják, hogy a nap forog a föld körül, de ez csak egy gyakorlati kérdés. Tehát azt úgy a számítások szempontjából ugyanúgy ki lehet hozni. Ez két dolog mozog, és minden mozog, akkor végül is felfogás kérdése csak, hogy mit nevezek mozgónak, és mit nevezek állónak.
Van valami ilyen is, nem vagy a földkeringés ideje, valami minimális, és nem tudom, hogy így van, hogy így gravitál a nap felé.